Az utóbbi évtizedekben terjedő jelenség a katolikus egyházban, hogy mind több keleti rítusú katolikus hívő él a hagyományosan nyugati, azaz latin rítusú környezetben. De nem csak a görög katolikusokról van szó, vagy más keleti rítusú katolikusokról, hanem ortodoxokról is. A különböző rítusú katolikusok egymás mellett érése persze sokszor felvet gyakorlati lelkipásztori kérdéseket. Különösen a keresztség és a házasság szentségének kiszolgáltatásával kapcsolatban. Nem csak a klasszikus vegyes házasságokról van szó, amikor az egyik fél ugye latin rítusú, a másik meg keleti rítusú, hanem arról is, hogy sok helyütt a keleti rítusú katolikusok, sőt a nem katolikusok, tehát az ortodox hívők is nem tudnak a saját egyházuk papjához fordulni, vagy püspökéhez, mert az adott vidéken nincs jelen az adott keleti katolikus egyház vagy ortodox egyház. Ferenc pápa új rendelkezése a 2016. május 31-i dátumot viselő De Concordia Inter Codices, azaz a kódexek közötti összhang kezdetű motu proprio, a latin rítusú kánonjogi kódexet, mint egyházi törvénykönyvnek is nevezünk, több ponton módosítja. Annak érdekében, hogy összhangba hozza a keleti egyházak kánonjainak kódexében foglalt szabályozással. Keleti kánonjogi kódex ugyanis már eddig is tartalmazott olyan rendelkezéseket, amik segítettek eligazodni azokban az esetekben, amikor különböző rítusokhoz tartozó katolikusok egyes élethelyzeteire kellett megoldást találni. Ezen kívül több helyütt is voltak értelmezési nehézségek, valamint eltérések voltak megfigyelhetők ugyanazon élethelyzetnek a nyugati és a keleti szabályozása között. A pápa pedig, akinek, amint a motu proprio kezdőszavai is kijelentik, állandóan gondja van a kódexek közötti összhangra, a lelkipásztori munka megkönnyítése véget határozott a kánonjogászok által kidolgozott eme módosítások törvénybe iktatásáról. De miket érintenek ezek a módosítások? A módosítások egyik része annak tisztázását célozza, hogy az újonnan megkereszteltek melyik rítusú egyházhoz tartoznak, függetlenül attól, hogy ki kereszteli, tehát mondjuk római katolikus keresztelő pap esetén is. Kiskorúak esetében az alapszabály, hogy ők a szüleik rítusát követik. A szülők, ha vegyes rítusúak, tehát egyik latin, a másik keleti katolikus, akkor közös megállapodással döntik el, melyik egyházba keresztelik a gyermeket. Ha nem állapodnak meg, akkor a gyermek az apa rítusát fogja követni. A De Concordia Inter Codices motu proprio ezt a szabályozást kiegészíti azzal, hogy amennyiben a szülők egyike nem katolikus, tehát például ortodox hívő, akkor a gyermek a katolikus szülő rítusát fogja követni, függetlenül attól, hogy milyen rítusú pap kereszteli meg. Tehát még ha a római katolikus pap kereszteli is meg a görög katolikus hívő és az ortodox hívő gyermekét, akkor is a görög katolikus egyház tagja lesz az újonnan megkeresztelt gyermek, nem pedig a római katolikusé. Mindezt pedig az új rendelkezés értelmében be kell vezetni a keresztelési anyakönyvbe is. Vannak aztán élethelyzetek, jellemzően a vegyes rítusú házasságokkal összefüggésben, a házastárs, illetve a gyermekek érintettek ebben, amikor lehetséges a katolikus egyházon belül a rítusváltás, tehát római katolikusból, görög katolikusba vagy fordítva. Az új jogszabály értelmében ez a rítusváltás akkor lesz érvényes, ha püspök vagy pap előtt két tanú jelenlétében nyilatkoznak erről. Tehát a motu proprio ennek a rítusváltásnak a formáját szabályozza. Egy másik szabályozott kérdéskör a házasságkötéssel kapcsolatos. A keleti egyházjog szerint érvényes házasságkötése csak pap előtt kerülhet sor, míg a római katolikus szabályok szerint diakónus, sőt, szükség esetén megbízott világi hívő előtt is lehet esküdni. A De Concordia Inter Codices motu proprio ezért úgy egészíti ki a latin kódex rendelkezéseit, hogy amennyiben keleti rítusú katolikusok, illetve ortodoxok is érintettek a házasságkötésben, akkor azt a házasságot csak is pap celebrálhatja. Ez abban az esetben releváns, hogyha mondjuk saját keleti rítusú papján a keleti rítusú házasolandók a római katolikus plébániához fordulnak. A harmadik fő témakör pedig annak a pontosítása, mit tehet a római katolikus lelkipásztor a hozzáforduló ortodox, tehát nem katolikus hívekért keresztelő és házasságkötés kérdésében. Az egyházi törvénykönyv vonatkozó rendelkezése szerint csak azt a gyermeket lehet megengedetten megkeresztelni, akinek esetében megalapozott remény van arra, hogy katolikus vallásban fogják nevelni. Ezt a szabályt pedig hivatkozási alapul használhatják, például olyan esetekben is, hogyha egy ortodox házaspár kérte a gyermekének a megkeresztelését. A pápa ezért kiegészítette a kánont azzal a rendelkezéssel, hogy abban az esetben meg szabad keresztelni a nem katolikus szülők gyermekét is, ha azt kérik, és ha a kérelmezőknek nem áll módjukban a saját egyházuk lelkipásztorához folyamodni, mert ugye nincsen jelen mondjuk azon a területen az adott ortodox egyház. Hasonlóképpen a Deacon Codex Intercodices azt is tisztázza, hogy a római katolikus pap megengedetten eskedheti a nem katolikus keleti keresztényeket, tehát ortodoxokat, ha a felek ezt kérik. Ám hozzáteszi, hogy a katolikus pap azért tájékoztassa erről az érintett pár ortodox egyházának illetékes hatóságnál. Nem csak a motu proprio jelent meg most a napokban, hanem a kánonjog magyarázatával megbízott szentszéki hivatal, a törvényszövegek pápai tanácsa most hozta nyilvánosságra az egyik hiteles törvény magyarázatát, a respondumát. Méghozzá az egyházi törvénykönyv 1040. kánonja értelmezésével kapcsolatban. Az 1040. kánon azt szabályozza, melyek azok a csepek, úgynevezett szabálytalanságok, amikor valakit nem szabad pappá szentelni, mégpedig azért, mert joggal támadhat kétség a papságra való alkalmasságát illetően. Ezen helyzetek, szabálytalanságok alól csak a püspök vagy a szentszék adhat felmentést, alaposan kivizsgálva a körülményeket. Ez tehát egy garanciális szabály, ami az egyházat, illetve a papságot, a szent rendeket, azoknak a méltóságát védi. Ezen szabálytalanságok között szerepel annak esete is, amikor valaki emberölést követett el, vagy abortuszt követett el, megcsonkította magát, vagy másokat, illetőleg öngyilkosságot kísérelt meg. Tehát az élet ellenes bűncselekmények eseteiről van szó. A most megválaszolt kérdés arra vonatkozott, vajon akadályát képezi-e a pappá szentelésnek, ha ezeket a cselekedeteket valaki akkor követte el, amikor még nem volt a katolikus egyház tagja. A pápai tanács értelmezése szerint igen, mert ezek olyan súlyú cselekmények, amik önmagukban megkérdőjelezik az illetőnek a papságra való alkalmasságát. És ezért aztán mindegy, hogy ezeket a cselekményeket, ez a megtérése, tehát a katolikus egyházhoz csatlakozása előtt követte el, vagy utána.